Narancs királynő visszament az írógépéhez. Én a körömeimet vizsgálgattam. Nem voltak olyan tiszták, mint amilyenek lehettek volna. Kiszünet után French lassan, szótagolva mondta. Egy pillanatig se higgye, Marlowe, tisztázta magát. Kíváncsiak vagyunk, hogyan jutottak odáig, hogy dr. Lagarde Clevelandet említette magának. Nem sajnáltam a fáradtságot, hogy utána nézzek. Egy orvos nem változtathatja meg a nevét, ha továbbra is folytatni akarja a praxisát. A jégcsákán Vipi Moyerre emlékeztette magukat. Nos, Vipi Moyer Clevelandben működött. Sunny Mostein is Clevelandben működött. Igaz, a jégcsáklány technika különböző volt, de minden esetben jégcsákány volt. Éppen maga mondta, hogy a fiúk javíthattak a technikájukon. És ezeknek a bandáknál mindig van valahol a háttérben egy orvos.
Meglehetősen vad, mondta French.
Meglehetősen laza az összefüggés. Jót tenne nekem, ha szorosabbra vonnám.
Tudná?
Megpróbálhatom. French sóhajtott.
A kis Questline rendben van. Beszéltem az anyjával ott Kansasben. A lány valóban azért jött ide, hogy a fivérét keresse. És tényleg felfogadta magát, hogy ebben a segítségére legyen. Ez tisztázza magát egy bizonyos pontig. Valóban gyanított, hogy a fivére valami rossz dologba keveredett.
Maga keresett valami pénzt a szolgálataival?
Nem sokat. Visszaadtam neki a tiszteletdíjat. Nem sok pénze volt.
Így legalább nem kell utána jövedelmi adót fizetnie, szólt köze megint Béfusz.
No, hagyjuk ezt abba, mondta French. A következő lépés, már úgyis a kerületi ügyésze tartozik, és ahogy én Endicottot ismerem, jó időbe telik, amíg elhatározza, hogy miképp kezelje az ügyet.
Ez az ajtó felé mutatott, felálltam.
Kielégíti magukat, ha nem hagyom el a várost? Kérdeztem.
Nem párosztották magukat a válasszal. Én csak álltam ott, és néztem őket. A jégcsákány seb szárazon égett a vállaim között, és a hús azon a ponton egészen merev volt. A szám és az arcomnak az az oldala, ahol meglesen szájon törölt a disznóbőr kesztyével, erősen sajgott. Mély vízben voltam, sötét volt és mocskos, a számban sós ízt éreztem. Ők meg csak ültek ott, és visszanéztek rám. A narancs királynő kopogott az írógépén, a zsaruk beszéde semmivel sem érdekelte jobban, mint a táncos mulató igazgatóját a női lábak. A két férfi arca egészséges, nehéz körülmények között dolgozó, jó erőben lévő férfiak arca volt. A szemük jellegzetes, mindig felhős és szürke, mint a megfagyott víz. Szájuk formája erőteljes, kemény kis ráncok a szemek sarkában hideg, üres, kifejezéstelen tekintet. Nem éppen kegyetlen, de ezer mérföldre a jóságtól. Unalmas, konfekciós öltönyök stílus nélküli viselése, valamiféle lenézéssel párosulva. Olyan emberek külsei, akik szegények, de büszkék a hatalmukra, és gondosan ügyelnek arra, hogy ezt mindenáron éreztessék is. Belesújkolva az emberbe, amikor kicsavarják, és vigyorogva figyelik a vonaglását, rossz indulat nélkül, de könyörtelenül, kegyetlenül, bár még mindig nem barátságtalanul. Mit lehet várni tőlük, milyenek legyenek? A civilizációnak számukra semmi jelentősége. Minden, amit látnak belőle, bal siker, hiba, bűn, eltévejedés, mocsok, üledék, undor.
Miért áldogál itt? Kérdezett Bifusz éles hangon. Talán azt várja, hogy nyelves puszival búcsozzunk magától? Semmi díjalamas visszatérés, mi? Nagy méreg.
Hangja ismét dörgésbe csapott át. Ráncolta a homlokát, és kinyújtotta a kezét az íróasztalon lévő ceruza után. Újra egy gyors mozdulatával ketté törte, és a két fél ceruza darabot a tenyerén tartotta.
Ennyi szabadságot adunk magának,
mondta elvékonyodott hangon. A mosolya most már egészen messzire tűnt.
Menjen és folytassa, rendezzel a dolgokat. Mi az ördögöt gondol? Miért engedjük szabadon? Meglesen révén kapott egy ki- és belépő engedélyt, használja.
Felemeltem a kezemet, és megdörzsöltem a számat. Túl sok fog volt benne. Béfusz az asztal fölé hajolt, felvett egy papírlapot, és olvasni kezdte. Chrissy French megfordult a székében, felrakta a lábát az íróasztalra, és a nyitott ablakon át a parkolót bámulta. A narancs királynő abbahagyta a gépelést, a szoba lassan megtelt súlyos csönddel, mint egy összeesett torta. Kimentem, megtörve a csöndet, mint a vízen keresztül tapostam volna utat magamnak. 25. Az irodám ismét üres volt. Sem hosszú lábú barnák, sem kicsi lányok, ferde szemüveggel, sem jóképű, sötét férfiak, bandita szemekkel. Leültem az íróasztalhoz, és figyeltem, hogyan halványulnak el a fények. A hazatérő hangok elhaltak. Kívül a bulváron a neonfények kezdtek egymásra hunyorogni. Valamit tennem kellene, de nem tudtam, mi legyen az. Bármit tennék is, haszontalan lenne. Rendbeszedtem az íróasztalomat, és figyeltem a folyósó padlóján végighúzott vödör csörömpölését. Eltettem a papírokat a fiókba, egyenesre állítottam a tollat, kivettem egy törlőrongyot, megtörölgettem a poharat, meg a telefont is. Sötét és fényes volt ebben a tompított világításban. Ma éjszaka nem akartam telefonálni. Senki sem fog engem újra felhívni. Most nem, ebben az időben. Talán soha többé. Eltettem a portörlőt, összehajtogatva porra együtt, hátra dőltem a székemben, és csak ültem. Nem dohányoztam, még csak nem is gondolkoztam. Teljesen üres voltam. Úgy éreztem, nincs arcom, jelentőségem, egyéniségem, nevem is alig. Nem kívántam enni, még írni sem. Egy szemétkosár mélyre dobott, összegyűrt, tegnapi oldala voltam egy naptárnak. Így hát magamhoz húztam a telefont, és tárcsázni kezdtem Mavis Welt számát. Csengett, és csengett, és csengett, 9-szer. Ez már rengeteg csengetés, Márló. Úgy sejtem, hogy senki sincs otthon. Senki a te számodra, öregem. Visszaakasztottam a kagylót. Kit szeretnél felhívni, öreg fiú? Van valahol egyetlen barátod is, aki örülne, ha hallaná a hangodat? Nincs. Senki. Bár csengen a telefon, csak lenne valaki, aki felhív téged, és visszakapcsol ismét az emberi faj közösségébe, akár egy zsaru, még meglesen is lehet. Nem muszáj okvetlenül szeretni engem az illetőnek, csak éppen le akarok jutni erről a fagyos csillagzatról. És a telefon megszólalt. Egy ismerős hang szólt bele. Amigo, mondta a hang. Baj van, nagy baj. Mavis látni óhajtja. Ő szereti magát. Hisz abban, hogy maga becsületes ember. Hol? Kérdeztem, de ez valójában nem volt kérdés. Éppen csak valami hangot adtam ki. Szívtam egyet a hideg pipán, fejemet a kezembe hajtottam, töprengve a telefonnál. Akárhogyan, akármiért, de hang volt és hozzám szólt. Jönni fog? Kérdezte a hang. Ma éjszaka egy beteg papagája is hajlandó volnék együtt lenni. Hova menjek?
Eljövök magáért. 15 perc múlva a lakás előtt leszek. Nem könnyű odajutni, ahová megyünk.
És? Hogyan jövök vissza? Vagy ezzel ne törődjünk? De ő közben már letett a kagylót. Lenn a drugstore pultjánál volt még időm bevágni 2 csésze kávét és egy meleg sajtos szendvicset. 2 szelet ócska kis szalonadarabbal. Olyanok voltak, mint a döglött hal az iszabban, egy kiszáradt tócsa fenekén. Bolond voltam, és ez tetszett nekem. 26. Egy fekete Mercury állt a ház előtt, vászon tetővel. A tető fel volt húzva. Amikor bekukkantottam az ajtón, Dolores González csúszott felém a bőrülésen.
Kérem, amigo, vezessen maga. Igazából sohasem szerettem vezetni.
A drugstore-ból kiáradó fény megvilágította az arcát. Ismét átöltözött, de még mindig talpig feketében volt, kivéve égő színű ingblúzát. Pantallót és valamiféle laza kabátot viselt, ami egy kényelmes férfi zubbonyhoz hasonlított. Az autó ajtajának támaszkodtam.
Miért nem Mavis hívott fel? Nem tudta. Nincs meg a telefonszáma, ezen kívül nagyon kevés ideje volt.
Miért?
Úgy látszik, az alatt kellett intézkednie, amíg valaki kiment egy perc a szobából.
És hol van az a hely, ahonnan hívta?
Nem tudom az utca nevét. De megtalálom a házat, ezért jöttem. Kérem, szálljon be, és ijessünk.
Lehetséges, hogy beszállok, de az is lehetséges, hogy nem. Élemedett korom, és messzesedésem óvatosságra késztet.
Mindig szellemeskedik,
mondta a nő.
Nagyon különös ember.
Mindig szellemeskedem, nevezzük így, ahogy lehet. De azért ez egy egészen egyszerű fickó ám. Kérem, összesen egyetlen fejjel, méghozzá olyannal, amely időnként meglehetősen keményen igénybe volt már véve. És azok az idők rendesen úgy kezdődtek, mint ez.
Akar velem szeretkezni ma éjszaka?
Kérdezte a nő lágyan. Nyílt kérdésre, nyílt a válasz, valószínűleg nem.
Pedig nem vesztegetni az idejét? Én nem vagyok éppen csak egyik azoknak a festett szőkéknek, akiknek olyan a bőre, hogy akár gyufát lehetne gyújtani rajta. Ezek a volt mosónők nagy csontú kezükkel, éles térdeikkel és sikerületlen mellükkel.
Könyörgök, csak egy fél órára mellőzzük a nemi életet. Nem mondom édes, akár a csokoládi fagylal, de még jöhet idő, amikor maga is inkább hagyná elvágatni a torkát. Például én most azt hiszem, inkább hagynám elvágatni az enyémet.
Megkerültem a kocsit, a kormánykerék alá csúsztam, és beindítottam a motort. Nyugat felé megyünk, irányt a Dolores. A Beverly Hills-en keresztül aztán tovább. Felengedtem a kuplungot, megfordultam a sarkon délre, a Sunset Boulevard felé. Dolores elővett egyet hosszú barna cigarettái közül. Hozott pisztolyt?
Kérdezte, nem. Miért lenne szükségem pisztolyra?
A bal karom belső oldalához szorítottam lügert. Lehetséges, hogy jobb így. A nő beillesztett a cigarettát a kis aranycipkába. Rágyújtott az arany öngyújtóval, az arcát megvilágító fényt, látszólag elnyelte feneketlen sötét szeme. Nyugatnak fordultam a Sunset Boulevardon, és felszívottam a három sávon ömlő forgalomban rohanó vezetők között, akik keményen igyekeztek azon, hogy ne jussanak sehova, és ne csináljanak semmit.
Miféle bajban van, Miss Weld?
Nem tudom, csak annyit mondott, hogy baj van, és nagyon fél, és szüksége van magára.
Jobb mesét is kigondolhatna, hölgyem.
Dolores nem válaszolt. Megálltam egy forgalmi lámpánál, megfordultam, hogy megnézzem. Halkan sírdogált a sötétben.
Egy hajas szálat sem görbíteném. Mavis Weldnek, hüpögte.
Már nem várom, hogy ezt maga is higgye el nekem.
Talán az, hogy nincs megfelelő meséje. Segít elhinni.
Kezdett közelebb csúszni hozzám az ülésen.
Maradjon a kocsi másik oldalán, szóltam rá. Nekem vezetnem kell ezt a tragacsot.
Nem kívánja fejemet a vállára?
Ekkora forgalomban nem.
Megálltam Fairfaxnél, ahol a zöld lámpa utat engedett egy férfinak, hogy balra forduljon. Az autó dudák hátul hevesen szóltak. Amikor ismét elindított a Mercuryt, a közvetlen mellettem lévő kocsi kiugrott, mellém húzott, és egy kövér fickó átizzadt ingben rám ordított.
Aludni akar, menjen és szerezzen magának függő ágyat.
Ezzel tovább hajtott, de olyan keményen vágott elém, hogy fékeznem kellett.
Valamikor szerettem ezt a várost, mondtam. Csak azért, hogy beszéljek, és ne sokat gondolkozzam.
Sok évvel ezelőtt. Az egész Wilshire Boulevard mentén fák voltak végig, Beverly Hills vidéki városka volt, Westwood kopasz dombokból állt, és 1100 dolláros ajánlatokat lehetett kapni tömegével, de nem igen akadt vevő. Hollywood, egy csoport kerendavázas ház volt a két város között. Los Angeles pedig nagy, száraz, napos, vidéki kisváros, csúnya, ízléstelen otthonokkal, de jószívű, békés emberekkel. Csodás éghajlatáról mostanában már ömlengeni szokás. Az emberek kinnaludtak a verandán. Kis csoportok, amelyek a helyi intelligenciának tartották magukat, Amerika Aténjének nevezték. Nem volt az, de nem volt neonfényes nyomortanya sem. Áthaladtunk La Cinegán, a keskeny mező hajlatán. Az ő danszé lángolt a fényektől. A terasza zsúfolt volt. A parkoló úgy hatott, mint nyüzsgő hangyák egy túl érett gyümölcsön.
Mostanában ilyen Stilgrave-hez hasonló alakok lesznek az étterem tulajdonosok. Meg a féle kövér fickók lepik el a várost, mint aki az előbb kigolyózott. Miénk lett a nagy pénz, vannak híres orrlövészeink, 100%-ra dolgozó gengsztereink, kicsapongó dollár lovagjaink. És New Yorkból, és Detroitból, és Chicagóból, és Clevelandből ide vetődő csavargóink. Vannak ragyogó éttermeink és éjszakai klubjaink, amelyeket ennek a társaságnak a tagjai vezetnek. Vannak szállodáink és garzonházaink, szintén az ő tulajdonukban, és szerencsejátékosaink, és szélhámosaink, valamint nőbanditáink, akik ezekben a házakban laknak. Van luxuskereskedelmünk, van homoszexuális lakberendezőnk, és leszbikus ruhatervezőnk, vagyis egy nagy, viharedzett város minden csőcseléke, nem több jellegzetességgel, mint egy papírcsákó. A külvárosban a kedves öreg papa abban a hiszemben olvassa sportrovatot az utcai ablak előtt, lehúzott cipővel, hogy felsőbb osztályhoz tartozik, hiszen van egy háromkocsis garázsa. A mama a toalett asztal előtt festékkel próbálja eltüttetni a zacskókat a szeme alatt. A csemeteik pedig egész napon át a telefonon lóg, és egymás után hívja fel azokat a főiskolás lányokat,
akik a legprimitívebb angolt beszélik, amelyet fogamzás gátószereket cipelnek a pipperet tasakjukban.
Ez minden nagyvárosban így van, amigo. Az igazi városokban azért valami más is van, míg valami egyéni csontszerkezet a szemét alatt. Los Angelesnek Hollywoodja van, és gyűlöli, pedig tulajdonképpen átkozottul szerencsésnek kellene tartania magát. Hollywood nélkül közönséges kisváros lenne, mindent postán kellene megrendelnie, minden igényt jobban ki lehetne elégíteni valahol másutt.
Keserű ma éjszaka, amigo.
Némi kellemetlenségem volt. Az egyetlen ok, amiért ezt a kocsit vezetem a maga oldalán az, hogy a sok bajomhoz egy kicsivel több